emlékezetünkben idézni, hogy milyen jó is volt, amikor még az első szeretetnek a lelkesedésével kerestük az Istent, és éltük az életünket. És nekem az a tapasztalatom sokfelé járva az országban, hogy olyan lemondó hangú beszámolókat szoktam hallani, amikor az első szeretet szóba kerül. Többször előfordult már, és úgy nagyon szíven ütött, amikor délutáni beszélgetésekben például egy frissen megtért tagunk, vagy egy érdeklődő, aki már azért úgy stabilan itt van, az olyan lelkesen beszél, hogy nem érti, hogy miért vagyunk olyan szomorúak, vagy hát, hogy ezt nem így kellene, hát lehetne itt előre menni, hát nem kell szomorkodni. És akkor úgy a testvérek, akik már 10-15-20 éve hívők, akkor úgy mondják, hogy hát igen, hát ő még az első szeretetnek az állapotában van, hát igen. Mint hogyha azt mondanák, ezt már nem mondják, de mint hogyha olyan felhangja lenne az egésznek, majd elveszítette is ezt az első szeretetet. Meg mintha az is benne lenne, hogy de jó neki, hát mi már rég nem vagyunk az első szeretetnek az állapotában, te még ott vagy, és mintha egy ilyen vágyakozás, de egy ilyen lemondó hangulatú, vagy lemondó hangú vágyakozás lenne, mintha az első szeretetet nem lehetne visszanyerni. Pedig nem csak, hogy vissza lehet nyerni, nem csak, hogy erről beszél nekünk a Szentírás, hogy vissza lehet nyerni az első szeretetet, hanem egyenesen a kérdésnek nagyon komoly jelentősége van. Mondhatnám azt, hogy vissza kell nyernünk, értsétek jól természetesen, mert hogyha nem nyerjük vissza, annak nagyon komoly következményei lesznek, erről egy kicsit később szeretnék majd beszélni, de maga az, hogy mi az első szeretet. Ugye ez a kifejezés, ez csak itt fordul elő a Szentírásban, Jelenések könyve 2. fejezetében. Ezt megfogalmazhatjuk úgy is egyáltalán, hogy mit jelent az Istent szeretni. Amikor az első szeretet visszanyeréséről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy mit jelent az Istent szeretni. És erről is beszélnünk kell, erről is gondolkoznunk kell, és ezt is a gyakorlatunkba kell építeni, mert arról, hogy mit jelent az Isten szeretete felé, arról nagyon sokat gondolkozunk, nagyon sokat beszélünk, és az egész keresztény világ nagyon sokat beszél arról, hogy mit jelent az Isten szeretete. Szinte csak erről beszél a keresztény világ, úgy is megfogalmazhatnám, hogy az Isten kegyelme és az Isten szeretete az milyen fontos. És ez így is van. De olyan kevés szó esik arról, hogy mit jelent a részünkről szeretni az Istent. Milyen viszonyulást, milyen kapcsolatot jelent ez az Istennel. És nemrég jártam Erdélyben, és egy ottani idős tapasztalt hívő testvérünknek feltettem ezt a kérdést. Már akkor is foglalkoztatott ez a téma, hogy mondja már meg, hogy ő hogyan látja, mit jelent az Istent szeretni. És nagyon gyakorlatias dolgokat mondott, és én ezeket le is jegyeztem, és képzeljétek el, az első válasza. Tehát rögtön azzal kezdtem, amikor én ezt a kérdést feltettem neki, hogy mit jelent az Isten szeretni, rögtön ez volt az első. Semmiképpen nem valami szentimentalizmus. Ez volt, azt mondja, semmiképpen nem valami szentimentalizmus. Azt mondja, ennél sokkal többet jelent az Isten szeretni, mint hogy csupán valamiféle érzelemről lenne szó. Jól lehet, és maga a Biblia is beszél erről, hogy ez érzelmeket is jelent. Természetesen az egész világ egy ilyen unalmas, vagy nem is tudom, hogy ilyen szürke, kiüresedett világ lenne, és egy szürke, kiüresedett emberi életünk lenne, hogyha nem lennének érzéseink. Fontos. Az egyik Zsoltárban azt olvashatjuk, a 73. Zsoltárban, amikor azt mondja a Zsoltár író, hogy az Isten közelsége oly igen jó nékem. Hát ez tele van érzelemmel. Hát lehet érezni is az Isten jelenlétét. Nem valami ördögtől való dolog ez, amikor erről beszélünk. Csak nem mindegy, hogy hol és mire esnek a hangsúlyok. Gondoljunk csak arra például, hogy az érzelmi kereszténységnek milyen visszás jelenségei vannak korunkban. Hogy amikor arról beszélnek emberek, hogy ők szeretik az Istent, amikor teljesen értelmetlen nyelveken szólva a földre vágódnak, és ebben merül ki mondjuk az Isten szeretete. De sok mindent mondhatnék, még most nem ez lenne a fő célom, hogy az érzelmi kereszténységnek a jelenségeit megvizsgáljuk, csak a hangsúlyokra szeretném helyezni figyelmet, hogy áltermészetesen érzelemből is, de nem elsősorban érzelemről beszélünk, amikor az Isten szeretetéről gondolkozunk, hogy mit jelent szeretni az Istent. Mindezekkel szemben nagyon egyszerűen fogalmazza meg a Szentírás, hogy mit jelent az Istent szeretni. Mert nem tudjuk magunktól kitalálni. Amikor mi a szeretetre gondolkodunk, akkor ösztönösen ilyen érzelgőség, meg szenvedélyek, tehát ilyen fogalmak kapcsolódnak hozzá, és a keresztény világnak a javarésze követi is ezt az irányvonalat. Ezzel szemben nagyon egyszerűen határozza meg nekünk, maga az Isten mondja el, hogy mit jelent őt szeretni, mert magunktól nem tudjuk kitalálni. És ki más mondaná el ezt nekünk, ha nem János apostol, akit tudjuk, hogy nagyon érzékeny volt de ezekre a finom érzelmekre, ezekre a finom lelkületi megnyilvánulásokra. János evangéliumának 14. fejezetében, a 15. versben találjuk az egyik meghatározását annak, amit utána az első levelében csak megismétel, hogy mit jelent az Istent szeretni. És ez nagyon rövid ige, és nagyon, nagyon határozott, és nagyon egyértelmű ige. Tehát János evangélium a 14. fejezet 15. vers következőképpen szól, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ebben a rövid igében lehet összegezni azt, hogy mit jelent az Isten szeretni. Megtartani az ő parancsolatait. Persze, hogyha csak ezt vesszük, akkor ez lehet egy olyan nagyon száraz, nagyon szigorú Isten követés, amiben aztán nincsen semmiféle érzelem, de ezt már letisztáztuk, hogy nem erről van szó, de lényegében és hangsúlyában ennek kell, hogy az első helyre essen az életünkben. De mit jelent ez pontosan, vagy mit jelent ez még mélyebben, hogyha megpróbáljuk ezt megvizsgálni? Amikor úgy beszélgettem tovább ezzel a testvérrel, hogy mit jelent az Isten szeretni, akkor elmesélt nekem egy történetet, és ezt a történetet azért akarom elmondani, mert nagyon biblikus következtetéseket lehet belőle levonni. Azt mondta, hogy egy vezető beosztásban dolgozott, vállalkozó volt, sofőrjei is voltak, tehát hogy egy komoly céget irányított. És volt egy sofőrje, aki nagyon rosszul végezte a munkáját. Állandóan csak késett, nem jelent meg pontosan, valamikor el se lehetett érni, és hát nyilván ezt egy üzletember nem engedheti meg magának, hogy akkor a sofőr miatt nem ér oda időben bizonyos helyekre. Egyszerűen ez nyilván nem megengedhető. És előbb egyszer csak így megelégelte ezt a sofőrt, és ő eldöntött, hogy akkor holnap ő kirúgja. Tehát, hogy egyszerűen így nem mehet tovább a történet, és ez teljesen normális és természetes dolog. De az Istentől kapott egy nagyon erős üzenetet, hogy ne rúgja ki ezt az embert. És ő elkezdett perlekedni az Isten. Hát hogy mondhatsz ilyet? Hát hogy ne rúgnám ki? Hát mennyi károm származik már abból, hogy ez az ember állandóan csak pontatlan, és miatta kések mindenhova. Hát én már pedig ki akarom rúgni. De megint hallotta azt, ne rúg ki ezt az embert. És küzdött, elkezdett küzdeni imádságban, és végül megnyugodott abban, hogy jó, nem fogom kirúgni ezt az embert. Nem tudom, hogy miért. De hallgatok rád, mert eddig is mindig megsegítettél, most is hallgatni fogok rád. Bement dolgozni, és beült az autóba a sofőrhöz, és ezzel kezdte, nagyon őszinte, olyan tényleg olyan karakán testvérről van szó, következő mondatot mondta a sofőrnek, azt mondja, Laurenci úr, én magát ma ki akartam rúgni. De az Isten azt mondta, hogy ne tegyem, ezért adok még önnek egy esélyt. A sofőr nem volt hívő. Erre a mondatra elkezdett keservesen sírni, elkezdte megbánni a bűneit a testvérnek, és egy megváltozott élet követte, meg is tért ez a sofőr, és kiváló munkaerő lett belőle. És nagyon megérintett ez a történet, mert annyiszor van a mi életünkben is ilyen, nem? Hogy mond valamit az Isten, de mi jobban tudjuk. És nem csak ilyen nagy dolgokban, ennél sokkal kisebb dolgokban sem hallgatunk rá sokszor. És az Istent szeretni, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Nem csak azokra a parancsolatokra kell gondolnunk, testvéreim, ami amik úgymond leírattak, vagy a 10 parancsolat, rögtön ugye ezek jutnak eszünkbe, hanem minden intésre, minden sugalmazásra, ami az Istentől származik, az parancsolat. És az Istent szeretni ilyen értelemben, elsősorban és legmélyebb értelmében azt jelenti, hogy minden körülmények között hallgatok az Istenre. És nem a saját elképzeléseimet követem, hanem azt az utat követem, amit az Isten kijelöl számomra. Az adott nap, az adott szituációban. Meghallom a szavát, és én azt követem. Legmélyebb értelemben ezt jelenti szeretni az Istent. És gondoljatok csak bele, van egy hatalmas példánk arra, amikor a saját akaratunkról lemondva követjük az Istennek az útját és akaratát. És maga Jézus Krisztus mutatta be ezt a legszebben és a legmélyebben, mert gondoljatok csak bele abba, hogy neki mennyire kellett ragaszkodnia az atyához, mennyire kellett szeretnie az atyát ahhoz, hogy a Gecsemáné kertben ki tudja mondani meggyőződésem szerint a legnehezebben kimondható emberi szavakat, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, atyám. Nagyon kellett szeretnie az atyát, hogy ki tudja mondani ezt az egész történetnek a hátterén, hogy mi felé ment, hogy mivel kellett neki szembenéznie, és hogy mennyire visszariadt az emberi természete attól, hogy végig menjen azon az úton, amin végig kellett mennie. Szeretnie kellett az atyát, hogy ezeket a szavakat ki tudja mondani, és az a furcsa ebben, hogy ezeket a szavakat mi is kimondjuk sokszor. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Rengetegszer kimondjuk. Akár otthon, amikor csak kettesben vagyunk az Istennel, és úgy imádkozunk hozzá, akár közösségi alkalmakkor. Sokszor kimondjuk ezt. De most és felszínesen ezt nagyon könnyű kimondani. Könnyű kiejteni szavakat. Könnyű kiejteni azt is, hogy én szeretem az Istent. Könnyű kiejteni azt is, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. De most hadd kérdezzek valamit. Amikor kiejtjük ezeket a szavakat, akkor a mi életünkben is olyan küzdelem zajlik, mint amilyen Krisztus életében zajlott. Amikor ezt úgy kimondjuk, ne az én akaratom, küzdünk mi is úgy, hogy szinte vércseppek hullanak rólunk. Mert a bűnnel való küzdelem az ilyen. Nem én mondom, hanem Krisztus mutatta be, hogy milyen az emberi természettel küzdeni. A Zsidókhoz írt levél írja azt, hogy nem álltatok még vérig ellene. És amikor olyan könnyedén mondjuk ki ezeket a szavakat, akkor egyetlen következtetésre juthatunk, hogy miért könnyű nekünk kimondani, azért mert nem küzdünk még igazán a bűnnel. Nem akarjuk még igazából a saját akaratunkat. Szavainkkal elmondjuk, mert ezt kell mondani, tudjuk, hogy ezt kell mondani, de nem éljük át azt a fajta igazi bűnnel való küzdelmet, amit látunk, hogy Krisztus is átélt. Magyarán szólva, langymeleg állapotban vagyunk. Mert nem küzdünk igazán. Küzdögetünk meg, van valami. De nem úgy, ahogyan igazán kéne, mert ha igazán küzdenénk, akkor a mi életünkben is az játszódna le kicsiben, kisebben, de hasonlóképpen élnénk meg, mint a mi Krisztus életében. Ha el is jutunk a döntés helyzetig, hogy most a saját akaratomat kövessem, vagy az Isten akaratát, ha el is jutunk idáig, annyira megszoktuk már, hogy a saját utunkat kövessük, hogy már nem jár nehézséggel, nem jár küzdelemmel az, hogy az Isten útját kövessük, mert a sajátunkat követjük. Hétköznapi példákat szeretnék hozni. Kinek mi a küzdelme, kinek mivel kell vívnia önmagában, én ezt nem tudhatom. De egy pár példát azért hoznék. Képzeljük el, és mindenki helyettesítse be nyilván a saját életére vonatkozóan. Van egy hétköznapi szituáció. És halljuk az Isten szavát, mert az Isten szól hozzánk a mai napon is. Halljuk a sugallatot, hogy ne nézd meg most ezt a filmet. Mert csak kikapcsolod a gondolkodásodat, és semmire nem lesz. Vagy ne vedd meg ezt a ruhát, bármekkora akció is van rá, mert nincsen rá szükséged. Ott van 15 még a ruhatáradban is. Lehet, hogy soha többet nem lesz ekkora akció, de ne vedd meg, mert nincs rá szükséged. Vagy Ne csirke mellett rendelj, hogyha tudsz lencsefőzeléket is, vagy hogyha van lehetőséged arra, hogy növényi étrenden élj, ne ezt rendelj, hanem rendelj valamit, ami a te egészségedet is szolgálja. Ne tölts annyi időt a Facebookon. Ne Facebookozzál 3 órákat naponta, mert kidobott idő. Hogy kinek mi, nem tudom. És nyilván ezek a példák csak akkor érvényesek, ha valaki már küzd valami, hogyha valakinek már egyértelművé vált az, hogy nem jó azt tenni. Mert hogyha valakinek még békessége van, hogy csirke mellett eszik, egyen. Nem, nehogy mondjuk neki, hogy ne egyen. Egyen. De ha ő már belülről megszólított, és az Isten megszólított minket, hogy mondjuk ne tegyük, és mégis tesszük, na arra vonatkozik. És nem tudom, megfigyeltétek-e, de biztos megfigyeltétek, hogy minél többet mondunk ilyenkor nemet, mert önigazolásból kiválóak vagyunk. Mert azt mondjuk, hogy hát, de soha többet nem lesz ekkor akció, megveszem. De csak 1 órát még, mert olyan fontos, mert hát itt tartom a kapcsolatot a barátaimmal a Facebookon keresztül. Még ezt a filmet, annyira elfáradtam, olyan nehéz hét van mögöttem. Minél többet hozzuk meg ezeket a döntéseket, a következő lépés már egyre könnyebb, és a végén jutunk oda, hogy langymelegek vagyunk, mert ezekben a kicsi dolgokban nem tudunk önuralmat gyakorolni, és nem követjük az Istent. Mert magunknak engedünk, mert ez a kérdés húzódik meg az egész mélyén, hogy mit jelent az Istent szeretni, és amikor nemet mondok az Isten sugallatára, akkor mit csinálok? Magamnak engedek. Magamnak kedvezek. Vagyis akkor mi a kérdés? Kit szeretek jobban? Magamat, vagy az Istent? Ez a kérdés. Magamat szeretem-e jobban, vagy magamnál is jobban szeretem az Istent? Ez a kérdés húzódik meg az egész mögött. És hogy mennyire komoly ez a kérdés? Mennyire ki kell ezt tisztáznunk? Mennyire őszintén szembe kell néznünk, hogy kit szeretünk? Arról hadd olvassak egy rövid idézetet, az újravizsgált 1888-as című könyvből. Hallottam, hogy ugye a 88-as üzenetet veszitek délutánonként, hogy azzal végeztek, van még egy, az újravizsgált 1888-as, bár elég nagy falat a 88-as üzenet is, de az újravizsgált 1888 is megér egy ugyanolyan tanulmányozást, mint a 88-as üzenet című könyv. Ebből a könyvből szeretnék most idézni. Az én alattomos szeretete kezdte átvenni az üdvözítő iránti odaadó szeretet helyét, és langymelegséget teremtett. Ez most ilyen advent történeti környezetben olvasom mindezeket. Tehát ez a második fejezetből van, első szeretetünk elhagyásának a bűne, és az egész könyv magára az advent mozgalomra is vonatkozik, nem csak a személyes életünkre. Tehát mikor kezdődött a langymelegség, és mi indította a langymelegséget, a laudíciai állapotot? Az én alattomos szeretete. Figyeljetek meg, milyen pontos a megfogalmazás. Nem azt jelenti, vagy nem azzal kezdi Sátán soha, hogy egyből valami nagy dologra, valami nagy bűnre akar minket rávenni. Senki nem csinálná. Mert olyan nagy, hogy persze egyértelmű, hogy nem fogok embert ölni, nem fogok paráználkodni, stb. De ilyen pici dolgok, hogy tolom a bevásárlókosarat, ezt a példát szoktam még sokat hozni, tolom a bevásárlókosarat, megvettem minden finomat, még egy túró rudit berakok. És akinek ezzel nincsen problémája, rakja be a túró rudit. De aki már tudja, hogy ez nem oké, nem azért, mintha akkora bűn lenne, de ha szól az Isten nekem, és annak ellenére rakom be, mert a lelkiismeretemben már konfliktus van, akkor már nagyon nem oké. Szóval, hogy ilyen dolgokkal kezdődik az, hogy az énünket elkezdjük alattomosan szeretni, és ez szépen fokozatosan kiszorítja az Isten szeretetének a helyét. Magamnak kezdek kedvezni, és ez langymelegséghez vezet. Langymelegséget teremt az állapotunkban. És mivel helyettesítjük ezt? Valami még ide kell, valami lelki töltelék, hogy elkezdjük magunkat szeretni, de valahogy azért fenn kell tartani a látszatát annak, hogy azért mi komoly Isten hívő emberek vagyunk, és itt jön be a következő pont és szempont, így folytatódik az idézet. Az igazság birtoklásából fakadó büszkeség és önelégültség kiszorította az őszinte, szívből fakadó Jézusba vetett hitet, pedig eredetileg ez vezetett az igazság elfogadásához. Laodicea állapotát írja le. Gazdag vagyok, meggazdagodtam. Semmire nincs szükségem, még az Istenre sem, mert ugye a gazdag vagyok, meggazdagodtam, az lelki értelemben értendő, nem anyagi értelemben. Elsősorban lelki értelemben, vagyis miért vagyok gazdag? Nálam van az igazság. Hát ez az advent népre különösen igaz. Ez az advent népre különösen igaz. És az, hogyha nem csak a személyes életünk ívét nézzük, hanem az advent mozgalomnak az ívét is, 88-ban tört meg igazán, nyilván hamarabb kezdődött, de ott tört meg igazán, hogy elutasította az advent nép a hitáltali megigazulásnak az üzenetét, mert előtte már alattamosan az én szeretete átvette az üdvözítő iránti odaadó szeretet helyét, vagyis mi történt? Magáról az Istennek a személyéről, Krisztusnak a személyéről, a Krisztussal való személyes közösségről áthelyeződött a hangsúly az igazság birtoklására. Az igazságba vetett hitre. Nem azt jelenti még ez, hogy akkor megtagadták volna a hitet egy az egyben. Nem azt jelenti, hogy akkor ők most hirtelen megszűntek volna szeretni az Isten. Nem ezt jelenti. Csak fokozatosan elkezdődött egy hangsúlyeltolódás, ami aztán hit megtagadáshoz, meg nagyon súlyos bűnökhöz vezetett. Tudjuk ezt az advent történelemből jól. De hogy tényleg mennyire csak egy hangsúlyeltolódás történik, hadd olvassak ugyanebből a könyvből, ugyanebből a fejezetből még egy szakaszt. Hitük egyre inkább a tantételbeli igazságba vetett meggyőződés, és az annak való engedelmesség cselekedete lett, amit inkább az én irányította jutalom iránti érdekeltség motivált, semmint Krisztus kegyelmének szívből fakadó értékelése. Ugyanaz. A személyes közösség helyett az igazsággal való büszkélkedés vette át a helyet. Elkezdtünk büszkélkedni az igazság verhetetlen, megdönthetetlen tantételbeli bizonyítékaival, csak úgy gondoljunk abba bele, hogy mondjuk mi hogyan szoktunk így viselkedni egymással, amikor valaki nem ért velünk egyet, akár testvérekkel, akár itt beszélgettünk a szombatiskolán is arról, hogy olyan sokszor vesszük magunkat észre, hogy de ez az igazság, és fogjuk az igazságot, mint egy nagy kalapácsot, és fejbeverjük a másik embert. Elkezdtünk ezzel büszkélkedni a helyet, hogy alázatosan járnánk az Úrtól való legmesszebb menő függésben. És mi lett az eredmény? Az ellenállás vitathatatlanul a legalizmus egyik formája lett. A törvényeskedés egyik formája lett. Megtartjuk a törvényt, ismerjük az igazságot, jók vagyunk, gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, nincs szükségünk semmire. Vagyis, mi a jelentősége az egész kérdésnek? Ha nem találunk vissza az első szeretetünkhöz, ami azt jelenti, hogy ha nem válik az Isten újra igazán személyes lényé, személyes teremtő, féltőn szerető Istenné az életünkben, hogyha csak írásmagyarázati tárgy marad, ha csak valami dogmatikai igazságokat tekintünk, ha ebben nem találunk vissza, ami feltételez egy függőségnek az elfogadását, tehát részünkről, egy belátását annak, hogy nem tudunk az Isten nélkül semmit tenni, akkor annak két kimenetele lesz. Az egyik, hogy maradunk laodíceai állapotban. Maradunk képmutató, törvényeskedő hívők. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, meg hogy előbb-utóbb megtagadunk mindent. Előbb-utóbb meg fogunk tagadni mindent. Azokat az igazságokat is, amikkel annyira büszkélkedünk. És a döbbenetesebben az egészben az, hogy az elsőt, hogy mi törvényeskedő, képmutató hívők lennénk, hát ezt egy adventista nem akarja elismerni. De hogy vagyok én törvényeskedő, képmutató hívő. Pont ez Laodíceának a lényege. Gazdag vagyok, meggazdagodtam. A másik, hát azzal még annyira se fogunk szóba állni, hogy én megtagadnám a hitet. Én adventista létemre megtagadnám a hitet. De hogy is, nem mondj már ilyen badarságokat. Péter se akarta megtagadni. Péter se tudta magáról elképzelni, hogy meg fogja tagadni az Istent. Megyek veled a börtönbe, a halálba, mindenhova. És aztán átkozódva, szitkozódva tagadta meg az Istent. Ne gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk. Azért, mert adventisták vagyunk, vagy azért, mert az igazságnak az igazság rendszere és a profécia magyarázatoknak a színtiszta hirdetése a kezünkben van. Nem. Ezek fontos dolgok, tehát nem akarom ezeknek a súlyát kisebbíteni, ne értsétek félre. Csak emellett valami alap kell, és ez az alap, ami hiányzik a mi életünkben, én úgy látom. Láthatjuk azt, hogy tényleg, tehát az Istent szeretni, az közel sem annyi, hogy valami szenvedélyes érzelemmel viszonyulunk az Isten felé. Az első szeretet visszanyerésekor nem arra kell fektetni a hangsúlyt, hogy legyen bennünk az az erős szenvedély. Az is fontos, meg az is jönni fog. De nem építhetünk erre. Tényleg most volt egy olyan példa nemrég az életemben, amikor úgy, tényleg így már a piros lámpa felgyullad a fülembe, amikor valaki úgy szinte kérked azzal, hogy mennyire imádom az Istent. És hogy történik valami kis dolog, és egyből ezzel jön, hogy de mennyire imádom én, mennyire szeretem az Istent. És nemrég találkoztam egy ilyen emberrel, és aztán úgy belenéztem az életébe, csak egy szeletet láttam meg, és elborzadtam, hogy mondhatod, hogy imádom az Istent, amikor ilyen dolgokat tűrsz meg az életedben. És szinte kérkedően, hivalkodóan jön ezzel. Nem, ennél sokkal többről van szó, mint hogy valami erős, szenvedélyes érzelmet érzünk az Isten iránt. Az Istent szeretni, és az első szeretetünket elhagyni gyakorlatilag egy dolgot jelent, hogy nem azt tesszük, amire az Isten indít bennünket. Még rövidebben megfogalmazva, engedetlenek vagyunk. Az első szeretetünket úgy lehet elhagyni, és az az első szeretet elhagyása, hogy elkezdünk engedetlenkedni az Istennek. És az a félelmetes ebben, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. Kicsiben indul, azt megbeszélt. Kicsiben indul, és ez egy öngerjesztő folyamat. Hadd olvassak egy igét, Mózes 3. könyve 26. fejezet 15. verséből. Tehát Mózes 3. könyve 26. fejezet 15. verse, ami egy lelki törvényszerűséget tár fel, és hogy miért mondom, hogy egy öngerjesztő folyamatról van szó. Azt mondja, és ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megutálja a ti lelketek azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet. Tehát mit mond, hogy hogyan lehet megvetni a rendeléseket? Hogyan lehet az Isten végzéseit megutálni? Úgy, hogy nem cselekesszük. Azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat. Nem csak, hogy egy-kettőt, hogy minden én parancsolatomat nem cselekszitek meg. Nem cselekszitek meg. És tényleg arra veszélyre hívnám fel itt a figyelmet, hogy ne nyugtassuk meg magunkat azért, mert nincsenek nagy bűnök az életünkben, hogy minden rendben van. Kicsiben indul. És ezért félelmetes, mert mivel nagy dolgokat nem követünk esetleg el, ezért hamis biztonságérzetbe ringatjuk magunkat. Az belefér, meg is érdemlem, mivel nagy dolgokat nem csinálok, én azért hadd érdemeljek már meg egy túró rudit. Bocsánat, hogy ezt így kisarkítom, értsétek jól. Mert így működik a bűnös természetünk. És elkezdődik picibe, és amikor már picibe elkezdődik, akkor már berzenkedünk az Isten ellen. Berzenkedünk az Isten szava ellen. Elkezdjük megutálni az Istennek a rendeléseit, az Istennek a parancsolatait, az Istennek a szavát, az Istennek a kérlelését. Elkezdjük már megutálni, mert engedtünk a kicsinek. De nyilván, hogyha itt megállnánk, akkor nem lenne evangélium, és nem lenne örömhír, és a Biblia arról számol be, hogy igenis van. Igenis vissza lehet nyerni az első szeretetet, igenis vissza lehet jutni oda, hogy az Istennel személyes közösségbe legyünk. És olyan kézenfekvő lenne a következtetés az eddigi gondolatmenetek után, hogy hát hogy lehet akkor visszajutni az első szeretet állapotába. Ha azt jelenti az Isten szeretete, hogy ha engem szeretek, az én parancsolataimat megtartjátok, és hogyha azáltal utáljuk meg, és azáltal kezdjük el elhagyni az Istent, hogy nem cselekesszük meg minden parancsolatát, kézenfekvő a megoldás, Hát akkor cselekedjük. Hát akkor még jobban kell cselekedni. Akkor még inkább be kell tartani. Na ez a törvényeskedés szemüvege. És erre akarok rávilágítani, hogy nem, nem, nem. Ez jön a gondolatainkból, ez jön az ösztöneinkből, ez jön a bűnös, megrontott természetünkből, hogy akkor még jobban tartsuk meg, még jobban csináljuk. És akkor még jobban fogom szeretni az Istent. És az Isten azt mondja, hogy nem ez az út. Vegyük végre le ezt a szemüveget, ezt dobjuk is el nagyon messze az törvényeskedésnek a szemüvegét, és kezdjük el olyan szemmel látni az igét, az Istent, amilyen szemüveget ő akar ránk adni. Mit mond maga az ige? Hogy mi ebből hogyan nyerhetjük vissza az első szeretetünket? Emlékezzél meg azért, honnét estél ki. Ez az első. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki. Hadd kérdezzek valamit. Amikor emlékeztek, amikor emlékezünk, akkor mire szoktunk emlékezni? Mire szoktunk emlékezni? Amikor az Istennel kapcsolatos tapasztalatainkat felidézzük. Hogy? Hogy miből mentett meg? Hogy hol jártam, honnan jutottam, hova jutottam az Isten segítségével. Az emlékezés soha nem arról szól, hogy mekkora igazságokat fedeztem fel, hogy le tudom vezetni ezt, milyen dogmatikai rendszerben látom én az egészet. Az emlékezés az mindig egy nagyon személyes viszonyt feltételez az Istennel. Az, hogy mekkora nyomorban voltam, és hogy kiáltottam az Istenhez, és segítségül hívtam az Istent, és megszabadított. Mindenki idézze fel azokat a tapasztalatait, hogy honnan nyúlt, hova nyúlt utána az Isten. Milyen mélységekben nyúlt. És hogy hogyan emelte fel. Mindig egy nagyon-nagyon személyes közelségbe lehet kerülni az Istennel, ha időt fordítunk az emlékezésre. Ha időt fordítunk erre az emlékezésre. Tegyük fel a kérdést, mennyit szoktunk emlékezni, és mennyit szoktunk a gondolatainkba idézni, hogy honnan jöttünk, és hogy mit tett értünk az Isten. És tudjátok, ennek a folyamatos emlékezésnek, ha meg lenne az életünkben, egy folyamatos megtérésre késztetne bennünket, mert ez a következő. Emlékezzél meg, honnét estél ki, és térj meg. És amikor mi az Isten jóságáról gondolkozunk, hogy hogyan mentette meg az életünket itt, meg ott, meg amott, és nem is egyszer, nem is kétszer, nem is háromszor, akkor mindig az Isten jósága kerül előtérbe. És a római levél meg mit mond? Hogy az Isten jósága indít téged megtérésre. Látjátok, milyen összefüggések? Emlékezzél meg, és az megtérésre indít. Az Isten jósága, amire emlékezés által jöhetünk rá újból és újból, az naponkénti megtérésre fog bennünket téríteni. És csak a végén jön az, hogy és az előbbi cselekedeteket cselekedd. A legeslegvégén van. Mi meg megcseréljük a sorrendet. Jó, időt tölteni azzal, hogy én most elmélkedjek, emlékezzek, hát annyi mindent meg kell csinálnom. Felkelünk, és mi az első gondolatunk? Csinálni, 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 mert ilyenek vagyunk. Csinálni, mindig csinálni akarunk. Ahelyett, hogy időt szánnánk arra, hogy átalakítson minket az Isten, hogy hagynánk, hogy megtérítsen minket az Isten magához, és abból már születhetnek tiszta cselekedetek. Hitáltal megtisztított cselekedetek, ahogy az ige mondja. Hiába vagyunk mi jó szándékkal, azok a cselekedetek nem lesznek tiszták, hogyha nem ezzel a hozzáállással, vagy ezzel a sorrenddel kezdjük a mindennapjainkat és az életünket. És hogy az összegzéshez jutva szeretnék még egy kérdést feltenni. Több evangéliumban is le van jegyezve a történet, amikor egy főember megkeresi Krisztust, és a következő kérdést teszi fel neki. Melyik az első minden parancsolatok között? Melyik az első minden parancsolatok között? Mit válaszol erre Krisztus? Mi a válasz? Melyik az első minden parancsolatok között? Szeressed az Urat, a te Istenedet, minden erődből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes szívedből és minden erődből. Mert ez az első és nagy parancsolat. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e már ezen, hogy miért ez az első parancsolat. Azt mondja, minden parancsolatok között ez az első parancsolat. Mert így feltettem magamnak a kérdést, hogy hát a mi legnagyobb problémánk, a mi emberi életünk nyomorúságának az okozója nem a bűn. A bűn. Hát akkor nem az lenne logikusan a legfontosabb dolog, hogy ne kövessünk el bűnt. Miért nem az az első és nagy parancsolat, hogy ne kövess el bűnt, ne csináld, ne tedd meg ezt, ne tedd meg azt. Miért nem ez az első parancsolat? Miért az az első parancsolat és a legfontosabb minden parancsolatok között, hogy szeresd az Urat, de nem akárhogy, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, minden porcikáddal, minden idegszáladdal. Két okot találtam, hogy miért ez az első parancsolat. És az első, és szeretném itt határozottan kijelenteni, nem az a legfontosabb, hogy ne kövessünk el bűnt. Nem ez a legfontosabb. Nem is az a legfontosabb, hogy betartsuk a törvényt. Mert hadd hozzak egy banális példát. Ha azt mondom most nektek, senki ne gondoljon a lila elefántra. Ne gondoljatok a lila elefántra. Mindenki a lila elefántra fog gondolni. Ugyanígy működik a bűn. Nem akarok bűnt elkövetni. Nem szabad bűnt elkövetni. Meg kell tartanom a törvényt. Lehetetlenség. Egy lelki törvényszerűség, hogy amire gondolok, amivel megtöltöm a gondolataimat, olyanná válok. Amit szemlélek, az a világom. Amit szemlélünk, az a világunk. Teljesen mindegy, hogy azzal a szándékkal szemléljük a bűnt, hogy nem akarom elkövetni, el fogom követni, mert gyenge vagyok hozzá. Miért a szeresd az Istenedet az első parancsolat? Mert akkor az Istennel töltekezünk. Az Istennek a jellemét szívjuk magunkba. Szemlélés által változunk el. Korintusi levélben van lefektetve ez a lelki törvényszerűség. Ez az egyik oka annak, hogy miért ez a... Értsétek jól, fontos, hogy ne kövessünk el bűnt, de nem a legfontosabb, hanem hogy szeressük az Istent a legfontosabb, mert akkor az lesz a világunk, hogy így fogalmazzunk meg. Akkor azzal fogunk töltekezni. De van egy másik oka is, van egy másik oka is. Gondoljatok bele, hogyha mi csak azért nem akarunk bűnt elkövetni, mert az nem jó. De tudjuk, hogy nem jó, beláttuk már. De nem jó azért, mert lelkiismeret furdalással jár. Nem akarunk lelkiismeret furdalást az életünkben. Nem akarunk elkövetni bűnt, mert félünk a következményektől. Még ez sem elég. Mert a lelkiismeretet el tudjuk hallgattatni. Lehet, hogy először még szól a lelkiismeretünk, ne tegyük be azt a túrórudit. Tizedik alkalommal semmilyen lelkiismereti hangunk nem lesz, hogy berakjuk a túrórudit. Mert már önigazoltuk, már megmagyaráztuk. Tehát lelkiismeretet ki lehet iktatni. Következmények egyből jelentkeznek az életünkben? A bűnnek a következményei? Dehogy is. Nagyon sokszor késleltetve jelentkeznek, ami egy hamis biztonságérzetet eredményez az életünkben. Tehát az, hogy ne csináljam, vagy azért ne csináljam, mert rossz, ez még kevés, nagyon kevés. De, ha szeretünk valakit, ha szereted a testvéredet, ha szereted a gyerekedet, hogyha szereted a házastársadat, és van valami olyan vágy benned, ami a másiknak rossz lesz, akkor mi fog megakadályozni téged abból, hogy ne tedd? Az, hogy szereted. Mert nem akarsz neki fájdalmat okozni. Na ebben már van elegendő erő ahhoz, hogy akkor ne tegyem meg. De ha ez nincs meg, és ha én nem szeretem a másikat, akkor nincs az a hatalom ezen a világon, hogy én ne azt tegyem, amit én akarok tenni. Mert a test gondolata ellenségeskedés az Istennel szemben, és az Isten törvényeinek nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Soha nem fog az emberi akaratunk engedelmeskedni az Istennek. Soha. Ezért fontos szeretni is az Isten. Nem elég tehát gyűlölni a bűnt. Úgy sokszor mondjuk ezt is, nem gyűlöljük eléggé a bűnt. Fontos a bűngyűlölet. De ne, megint csak ne erre ezt próbáljuk meg úgy kipréselni magunkból, mint a szőlőprést, úgy préseljük magunk, gyűlölni akarom a bűnt. Annál jobban csinálni fogom. Azt mondja Krisztusról is az ige, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Azért kent fel téged az Úr, a te Istened, a te társaid felett. Kettő együtt kell. És mi az első? Szeretni az igazságot. Szeretni az Istent. És ez a csodálatos ebben, és ezzel a gondolattal fejezném be, hogy az eredeti fordításban, ahonnan indultuk, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Az eredeti fordításban jövő idő van. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat meg fogjátok tartani. Így lehet lefordítani. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat meg fogjátok tartani. Természetes következménye lesz, hogy ha az Istent akarjuk megismerni, ha vele akarunk időt tölteni, hogyha mindennél többet jelent számunkra, ha ez megvalósul, akkor természetes következménye lesz az, hogy meg fogjuk gyűlölni a bűnt, és hogy meg fogjuk tartani az ő parancsolatát. De ne az ige második felére koncentráljunk, megtartani, hanem az elsőre, szeressük az Istent. És akkor majd ő kimunkálja bennünk azt, amit mi soha nem fogunk tudni magunkból kitermelni és kimunkálni. Úgyhogy én kívánom mindannyiunknak, hogy vegyük le a törvényeskedésnek a szemüvegét, rakjuk fel azt az új szemüveget, és ezen keresztül nézzük az Istent, ezen keresztül vizsgáljuk a Bibliát, ezen keresztül viszonyuljunk egymáshoz, és az Istennek a jellemével, az Isten vizsgálatával, az Istennel együtt töltött idővel töltekezzünk, és majd mindazok, amik számunkra lehetetlenek, azok majd meg fognak valósulni az életünkben. Én kívánom, hogy úgy ismerjük meg az Istent, mint aki érdemes arra, hogy szeressük őt. És minden, ami ezzel jár, hogy időt töltsünk vele, hogy elmélkedjünk róla, hogy engedjünk az ő szavának, és minden, ami ebbe beletartozik. Kívánom, hogy nyerjük vissza így az első szeretetünket. Amen.